Hetedik fejezet. A kapcsolatfelvétel. A nő csak ugyan csoda szép volt. Arielnek az első pillanatban a lélegzete is elállt. A videófilm programokban, fantomozikban sok gyönyörű színésznőt látott már. Földi, marsi, galaktikus és intergalaktikus kalandok hősnőit játszották, de azokból mindig hiányzott valami. Legalábbis így érezte a fiú. Most úgy tetszett, megtalálta ezt a különbséget. Az ismeretlen nő rávezette. Volt benne anyás melegség, mosolygós jókedv. Bizalmat ébresztett, ahogy ott állt mozdulatlanul, és mégis lágyan. Bőre kávébarna volt, szemei óriásiak, feketék, csodálkozók. Bő halványsárga ruhát viselt, barna haja hullámosan omlott vállára. Arielnek édesanyja jutott eszébe, pedig ez a nő fiatalabb lehetett nála. Biztosan fiatalabb volt. Vajon igaz-e? Mert már hallott vetített térhatású holografikus képekről, sőt, látott is olyanokat.
Lépj közelebb, Ariel, mondta a nő. Hangja mélyen csendült.
Tudja a nevemet, gondolta a fiú. De semmit sem jelent. Ha automata fantom, betáplálhatták a szükséges adatokat.
Ariel oldalt lépett. Meg akarta kerülni a nőt. De ahogy a fal mellett haladt, a nő mindig feléje fordult. Még mosolygott is, úgy mondta.
Ne vesztegesd az idődet feleslegesen, Ariel. Nem vagyok automata fantomkép. Én csak ugyan itt vagyok. Élek és mozgok. Lélegzem és beszélek.
De csak ugyan ember vagy-e?
Kérdezte gyorsan Ariel. Tudta, ez csak egy módon ellenőrizheti. Ha meglepetésszerű, villámgyors vizsgának veti alá az idegent. És már kérdezte is.
Hogy hívják azt a kozmodal énekesnőt, aki a múlt héten megnyerte a Mediterrán Galaxis Fesztivált?
Linda Balli.
Pompei mellett egy másik várost is megsemmisített, az a híres vulkánkitörés majdnem 2500 évvel ezelőtt. Hogy hívják azt a várost?
Herculaneum.
Így van,
bólintott Ariel szigorúan, de már is folytatta.
Mi az Erosz?
Kisbolygó a naprendszerben.
És hol van a Vega csillag?
A Lira csillagképen. Vagy 30 fényévre a földtől.
26 fényévre,
mormolta Ariel.
Nem vagyok csillagász, felelte a nő.
Közben a fiú még kérdéseken törte a fejét, de a sárga ruhás lány, asszony, elnevette magát.
Hagyd abba, Ariel. Remélem, elhiszed már, hogy éppen olyan ember vagyok, mint te.
Akkor még nagyobb baj van,
felelte Ariel.
Mert ha ember vagy, és mégsem engedsz ki innen, hogy elmehessek a barátaimhoz, ha nem nyújtasz segítséget, hogy mindhárman elmehessünk Lanitáról, akkor egyrészt büntényt követsz el. Másrészt ez azt jelenti, hogy te is azokhoz tartozol.
Miféle azokhoz?
Hát azokhoz, akik megfosztottak bennünket az űrhajónktól, akik engem ide visszahoztak az előbb. Akik annyi bajt zúdítottak a nyakunkba. Segítesz?
A nő sokáig nézte a fiút, aztán lehajtotta a fejét.
Nem tehetem, suttogta.
Miért nem?
Ariel hangja élesen csattant.
Nehéz lenne megmagyarázni,
válaszolta halkan a nő, és felnézett ismét.
Hamarosan mindent megtudsz.
A barátaim bajban vannak,
ismételte a fiú makacsul.
És az én helyzetem sem rózsás, hiszen fogoly vagyok. Mondd meg, mi a szándékotok velünk? Mit akartok tenni?
A nő csak mosolygott, mintha nem is hallotta volna Ariel szavait. Szép volt. Aztán így szólt.
Eddig te kérdeztél. Megengeded, hogy most én tegyek fel néhány kérdést?
Ariel bólintott. Lehet, hogy a beszélgetésből megtud majd olyan dolgokat, amikből sorsuk alakulására következtethet.
Mondd, Ariel, mit tudsz az űrhajó klímaberendezéséről?
A fiú kissé meglepődött,
De elkezdte mondani, milyen berendezések biztosítják az űrhajókban a benti légkör kémiai összetételét, páratartalmát. A klímaberendezésnek el kell távolítania az űrhajósok szervezete által termelt széndioxidot és más káros termékeket. Biztosítania kell a megfelelő légnyomást, sőt, a szellőzést is.
Rendben van, szakította félbe a nő. Most egy-két szóval kérdezek, és te is próbálj ugyanúgy válaszolni. Gravitációs kollapszus?
Fekete lyuk.
Giacobinidák?
Meteorraj.
76 évenként visszatér?
Helistökös.
Spektroheliográf?
A napkorongjának fényképezésére használt műszer. Monokromatikus fényben működik.
Oberon?
Az Uránusz holdja. 2 hét alatt kerüli meg a bolygót, majdnem 600 000 kilométer távolságban.
Jól feleltél. Miért mosolyogsz?
Ariel egy szempillantásnyi időre megfeledkezett helyzete komoly voltáról.
Eszembe jutott, hogy valaha régen a kicsi gyerekeknek aféle történeteket mondogattak. Ezeket meséknek nevezték. Azokban gyakran előfordult egy jó tündér, aki kérdéseket tett fel a vándorló szegény legénynek, és ha az jól felelt, megjutalmazta.
Szóval te is jutalomra számítasz, mondta a nő.
Sárga ruhája megcsillant a fényben. Egész idő alatt volt valami barátságos a tekintetében, mozdulataiban. Ariel nem félt már sem tőle, sem amazoktól.
Kívánj valamit.
Amit úgysem teljesítesz?
Olyat kívánj, amit teljesíthetek.
Akkor nem vagy igazi jó tündér,
felelte Ariel elgondolkozva.
A hatalmat korlátozott.
Szeretnéd látni a barátaidat?
Kérdezte a nő.
Nagyon szeretném!
Szakadt ki a válasz Arielből.
Meg fogod őket látni. Gyere!
Sarkon fordult, és elindult. A legközelebbi falon hangtalanul feltárult egy nyílás. Keskeny, zöldes fényben úszó folyosóra lépett. Ariel követte.
A nevedet sem tudom,
mondta halkan.
Majd megtudod. Menj előre ezen a folyosón, és meglátod a barátaidat.
Ariel habozva elindult. Már látta a következő ajtót. Odalépett, de mielőtt bement, visszanézett. A sárga ruhás nő már eltűnt. Közben a falba épített ajtó szárnyai széthúzódtak. Félhomályos folyosó várta. Vagy nem is folyosó volt? Szoba? Igen.
Nem csapda ez?
Gondolta. De rájött, hisz egész idő alatt csapdában van. Ha amazok ártani akarnak neki, úgy is megtehetik, a hatalmukban van. Körülnézett. Az egyik sarokban fénylő nyílást fedezett fel. Ablak? Úgy nézett ki. A városházait látta benne, egy teret, alkonyi fényeket a kupola alatt, és 2 űrruhás alakot a tér szélén.
Don! Lars!
Odaszaladt, felnyúlt, azt hitte ablak, melyen kilát a városba. De keze csak hűvös, sima műanyaglapot érintett. Csalódottan lépett hátra, képernyő volt. De hamar rájött, az a kép valódi. Nem filmet lát, hanem Larsot és Dont látta. Szabadok voltak és egészségesek. Igaz ugyan, hogy kissé furcsán viselkedtek.
Most már elmondom, mire gondolok az első perctől kezdve, hogy feltűntek ezek a rákok,
mondta Lars. A tér szélén guggoltak.
Ahogy jöttek, szervezett sorokban. Amikor megdobtad az egyiket kavicssal, és fémes hang hallatszott, és most ezek a kis tüzek.
Tudom, ne is folytasd. Értelmes lények, netán valamilyen civilizáció képviselői.
Fejezte be a mondatot Don, és beszívta vastag alsó ajkát, ami nála az erős töprengés jele volt.
Kérdés, mi most a teendő? Hogy távol lévő barátunkat idézzem. Fő a nyugalom!
Válaszolta Lars. Tekintetét közben ő sem vette le a rákokról.
Másodszor pedig emlékezzünk csak vissza. Mit írtak a tananyagban, az Idegen civilizációk című fejezetben?
Én csak a Lernogép mikrofilmjeire emlékszem,
mondta Don kissé bizonytalanul.
Írtak valamit az idegen bolygók növény és állatvilágának védelméről, a beavatkozási tilalmakról.
És ha magasabb rendű, értelmes civilizációval találkozik az űrhajós, mi a teendője?
Emelte fel mutatóját figyelmeztetően Lars.
Nem emlékszel?
De igen,
morogta Don.
No, de csak nem képzeled, hogy ezek a rák micsodák itt olyannyira értelmes lények lennének.
Tüzet gyújtanak,
felelte Lars.
Nézd csak, itt, ott és amott a bal szélen, vagy százan még mindig mászkálnak. Nyilván éghető anyagokat keresnek. Az aszfalt maradványok között sok a szemét, törmelék, apró műanyag darabok. Annak idején, mikor az ember is tüzet rakott, már értelmes lénynek számított.
Fémes páncéljuk van és fáznak. Vagy mi? Minek nekik a tűz?
Értetlenkedett Don.
És ha mégis szükségük van rá, hát nincs erre jobb, modernebb módszerük?
Nem tudunk még semmit róluk.
Akkor menjünk, tudjuk meg!
Pattant fel Don hevesen.
Nyugalom, valamit kifelejtettél a számításból.
Mit?
Azt, hogy mi most egy idegen civilizáció lényeivel találkoztunk. Érted? Az emberiség történetében először. Felfedezők vagyunk, Don.
Te komolyan azt hiszed?
Don lassan hitt el, hogy ezek tényleg értelmes lények.
De akkor rögtön fellelkesült.
De mit csinálnak itt a Lanitán?
Lehet, hogy itt rendezték be a támaszpontjukat, mivel üresen, elhagyottan találták a kupolavárost.
Gondolkozott hangosan Lars.
De az is lehet, hogy ők marslakók.
Ezt meséld az öreg anyádnak. Már 400 évvel ezelőtt megállapították, hogy a Marson nincs magasabb rendű élet. Gyakorlatilag semmiféle élet nincs. Néhány szomorú baktérium vegetál itt-ott a nagy vörös sivatagban, ha eddig még nem lettek öngyilkosok unalmukban.
Lehet, hogy ezek a rákok a talajban élnek, jó mélyen, mert még a bányászok sem akadtak a nyomukra. Ott meleg van, melegebb, mint itt. Tehát, ha idefen vannak, tüzet kell gyújtaniok. A Mars talajban nyilván nem fejlődhetett ki a csillagászatuk, űrhajózásuk, de más területeken talán megelőzik a mi tudományunkat is.
Fantáziálni, azt tudsz!
Morogta kétkedő elismeréssel hangjában Don, de kicsit másképpen nézett már a rákok felé.
Kapcsolatba kéne lépni velük! Képzeld, milyen híresek lennénk, ha elsőként mi vennénk fel a kapcsolatot amazokkal. És ha mégsem marslakók,
akkor viszont ismerik az űrhajózást. Nyilván másik galaktikából érkeztek ide. Nehezebb lesz a dolgunk. No, fogjunk hozzá.
Igazad van, fogjunk hozzá.
De csak álltak tanástalanul. Aztán Don négy kézlábra ereszkedett.
Oda megyek hozzájuk.
Miért négy kézláb?
Nehogy elijesszem őket a magas termetemmel.
Don annyira logikusnak tartotta ezt, hogy nem is várta be barátja válaszát. Nagy testű kutyaként kicsit oldalazva haladt a rákok csoportja felé. Lars felállt, és feszülten figyelte az eseményeket. Hogyan reagálnak amazok? Aggódott Donért. A fiú talán 2-3 méterre lehetett a lényektől, mikor valami történt. Lars a tér széléről tisztán látta, hogy az apró antennaszerű vékony farkok hirtelen égnek merednek. Sok száz, sok ezer kis farok billent felfelé, miniatűr erdő lett belőlük. Aztán a rákok fejükkel a közeledő ember felé fordultak. Lobogtak a kis tüzek.
– Gyere vissza!
– kiáltotta Lars rosszat sejtve. Don csak intett félkézzel. Tekintetét nem vette le amazokról. Még tett 2 lépést. Lars csak annyit látott, hogy igen gyors mozgás indult meg a rákok között. Don felugrott, megfordult, és futni kezdett. A rákok közül legalább 500-an eredtek a nyomába, meglepő gyorsasággal.
Futás!
Kiáltotta a fekete fiú. Lars is megperdült, és menekültek ismét.
Látod, csend van.
Miért? Fúvó zenekarra számítottál?
Ne viccelődj most, Sirá! Azt hittük, szörnyűséges dolgok történnek a kupola városban. És tessék, semmi. Nyugalom. Tényleg 100 éve hagyták el a várost az emberek?
Igen, de nyilván visszajárnak karbantartani ezt-azt. Nekem az az érzésem, az a fiú lóvá tett bennünket. Nincs itt senki és semmi.
No, várjuk ki a végét. Mit csinálunk?
A lelkiismeretünk megnyugtatására azért sétáljunk egyet az utcákon. Hát, ha találkozunk valakivel. Figyeled, milyen érdekesek ezek az ablakok? Rettentően régi módiak. Csak régi fotókon láttam ilyesmit.
No, azért a földön is akad még itt-ott. Persze, télen a fűtésnél sok energiát veszítenek.
Menjünk erre, balra, és igyekezzünk, mert hamarosan besötétedik.
Gilda és Sirá a zsilipkaputól balra fordultak. Egy kis utcában haladtak. A lány láthatóan jól érezte magát. Sirá komoly volt, mint mindig, ha ismeretlen helyen kellett elvégezni valamilyen feladatot. Nem volt egészen tisztában, mit kell csinálnia, és attól tartott, ezt Gilda is észreveszi. A házakat nézték, füleltek. Semmi. Az utca közepéig sem jutottak még el, mikor hónuk alatt vitt sisakjaik rádióján éles hangjelzés érkezett valahonnan.
Valaki ráhangolt a hullámhosszunkra,
mondta Gilda. A jelzés türelmetlenül ismétlődött. Sirá füléhez emelte a sisakját. Megtorpantak.
No végre!
Mondta egy ismeretlen férfi hang a kis hangszóróból.
Már azt hittem, nem hallják a jelzést!
Sirá és Gilda összenéztek. Az idegen hangját teljesen tisztán, recsegés nélkül hallották. Nyilván innen a városból beszélt.
Kicsoda ön?
Kérdezte Gilda.
Arra kérem önöket, menjenek végig azon az utcán, ahol most tartózkodnak. Utána egy kis térre érnek. Ott közlöm további utasításaimat.
Utasításait?
Húzta el a száját Sirá.
Szeretném tudni, milyen alapon utasítgat bennünket, és egyáltalán kicsoda ön?
Perceken belül személyesen is megismerjük egymást,
ígérte az ismeretlen.
Egyelőre csak annyit mondhatok, hogy önök tiltott területen tartózkodnak.
Tiltott területen?
Csodálkozott Sirá.
Automata vezérlés irányította hajunkat. Sem a zsilipnél, sem másút nem láttunk figyelmeztető vagy tiltó feliratokat.
Nincsenek feliratok. Ezért közlöm önökkel most, szóban, rádió útján, hogy tiltott területen tartózkodnak. Menjenek tovább a tér felé, és ne csináljanak ostobaságot. Minden lépésüket látjuk, beszélgetésüket halljuk.
No, ez szép!
Csapott a levegőbe idegesen Sirá, és menyasszonyára nézett.
Mit szólsz hozzá?
Tegyünk próbát!
Felelte a nő, és megfordult. Vissza a zsilip felé kezdett ballagni. 3 lépést sem tett, mikor ismét megszólalt a hang.
Az ellenkező irányba lesz szíves, kisasszony!
Gilda és Sirá összenéztek. Majd vállat vonva elindultak a megfelelő irányba. Már szólni sem akartak egymáshoz, hát ha az ismeretlenek tényleg hallják minden szavukat. Kiértek a kis térre. Abban a pillanatban megszólalt a rádió.
Forduljanak kicsit jobbra! Úgy! Pontosan szemben önökkel a tér túlsó oldalán látnak egy rozsdavörös színű épületet. Közeledjenek! A főbejárat nyitva van!
Gilda szeretett volna mondani valamit, de csak legyintett és elindult. Sirá habozott. Körülnézett. Sehol egy lélek. Sem ember, sem gép, semmi. Csak a hallgatak házak álltak. Minden mozdulatlan volt.
Hát menjünk,
mondta.
Legalább végre megtudjuk, mi történik ebben az átkozott kupola városban.
No, azért nem kell ám úgy rohanni,
lihegte Don.
Vedd elő a logikádat. Azok a kozmikus férgek nem azért gyújtottak tüzeket, hogy most szétszéledjenek.
Gondolod, nem sokáig fognak üldözni?
Lihegte Lars. Don lefékezett, megfordult.
Már abba hagyták. Lopakodjunk vissza!
A kupola alatt lassan besötétedett. A házak homályba merültek. Csak a tér felől, ahonnan ide szaladtak, látszott valamilyen halvány, zöldes fény. Rákokat már sehol sem láttak. Félelmetes sötétség zuhant Lanitára, ahogy lement a nap. Véget ért a marsi nappal.
Tanácskozzunk,
javasolta Lars.
Első pont, menjünk-e aludni? Ha igen, hová? A magasabb emeleteket ellepték a patkányok. Szokott alvóhelyünkön is nyilván minden szoba tele van velük.
Ilyen éjszakán aludni?
Méltatlankodott Don.
Hisz ez a nagy felfedezések éjszakája. Most vagy soha, de kapcsolatot kell teremtenünk a rákokkal.
Rendben van, de engedd meg, hogy most én próbálkozzam. A négykézlábas megközelítés ötlete nem bizonyult valami jónak, ne is haragudj. Fergeteges sikert nem arattál vele.
Közben már mentek is visszafelé. Még látták lábuk alatt az aszfaltot, a homályos utcákat, a sötét ablakos házakat. A tér széléig nem találkoztak rákokkal. A téren viszont újabb meglepetés várta őket. A talajon és a levegőben fura, zöldes fény imbolygott. Úgy tetszett, a földből, a falakból ered, no meg a rákokból.
Nézd, ezek megzöldültek!
Hideg fény bocsátanak ki magukból. Foszforeszkál a testük.
Na még csak ez hiányzott.
Miért ne? Így legalább látjuk, mit művelnek.
Lars keresett egy jókora követ. Markába kapta, közben észrevette, hogy barátja furcsa pillantást vett rá. Don szeme fehérje megcsillant a sötétben.
Mit akarsz? Csak nem leütni egy rákot. Ilyen vacsorához nincs sok kedvem, bár éppenséggel nem ártana egy kis harapnivaló.
Ne hülyéskedj! Ahogy mondtam, most én próbálom meg felvenni a kapcsolatot velük. Maradj itt, és ne mozdulj!
Lars határozott léptekkel indult a rákok felé. Bár a térde egy kicsit remegett, és egyáltalán nem volt benne biztos, helyese, amit tesz. Siker követi-e, vagy ismét kudarc? A rákok már alig nyüzsögtek. Az apró kékes tüzek még lobogtak. Körülöttük csoportosultak a lények. A legtöbb teljesen mozdulatlannak látszott. Néhányan farkukat nyújtogatták felfelé, ide-oda mászkáltak lassan. A fiú megállt. Ruhájára, arcára vetődött a zöldes foszforeszkáló fény. Látta az egész teret. A lények talán 10 méterre lehettek tőle.
Lehet, hogy nem is akartak minket megtámadni,
gondolta.
Lehet, hogy éppen ellenkezőleg. Ők akarták felvenni velünk a kapcsolatot, de mi elszaladtunk, mert megijedtünk.
Lassan legugolt. Az aszfalt előtte sima volt. Felemelte a követ, és szabályos időközökben 3-szor az aszfalthoz ütötte. Don a tér szélén feszülten figyelt. Először semmi sem történt. Lars kis idő múlva megismételte a jelzést, most a 3 ütést rövidke szünet után megismételte 2-szer is. A közelebb levő rákok megmozdultak. Farkuk felemelkedett, majdnem függőlegesen állt, többen nyugtalanul forgatták a fejüket. Lars akkor már nem habozott. Most 4-szer ismételte meg azt a bizonyos 3-as jelet. Az egész ráktábor felbojdult. A zöldesen ragyogó lények ide-oda sürögtek. Larsot elkapta a láz. Lehet, hogy sikerülni fog? Most módszert változtatott. Egyszer ütött a kővel az aszfaltra, majd kivárt, aztán 2-szer csapott le. Kis szünet után 3-szor, megint kivárt, majd 4-szer, 5-ször. Don már mellette gugolt, csillogó szemmel.
Hát ez tényleg jó ötlet,
suttogta kiszáradó szájjal.
Jobb, mint az enyém volt.
Csak várjuk ki a végét.
A rákok mozgolódása lassan elcsitult. De a fiúk látták, hogy az egyik lény kivált a tömegből. Egy pillanatra megtorpant, visszafordult a többiek felé, mintha mondana valamit nekik. Aztán lassan, óvatosan elindult a fiúk irányába.
Ez lehet a főnök,
súgta Don.
Vagy a kijelölt kapcsolatfelvevő.
A magányos rák közeledett. A fiúk szinte lélegzett visszafojtva várták. A sötét teremben Gilda és Sirá érezték, hogy nincsenek egyedül. Az áthatolhatatlan sűrű feketeségben apró neszeket hallottak. Idegenek lépteit, lélegzésüket. A lány megborzongott. Kiáltani szeretett volna, de inkább görcsösen szorította tovább Sire karját.
Szóljanak már végre!
Kiáltotta a férfi. A terem óriási lehetett, mert hangja vízhangozva verődött le a falakról.
Mit akarnak tőlünk?
Semmi rosszat!
Felelte ugyanaz a hang, amelyet már előzőleg a rádióban is hallottak.
Pillanatnyilag két kívánságunk van.
De milyen jogon?
Mondta Sira, de az ismeretlen zavartalanul folytatta, mintha nem is hallaná a geológus tiltakozását.
Az első! Ön két társam kíséretében visszamegy az űrhajóhoz, mellyel ide érkeztek. Ön kibiztosítja a vészjelzőt, beszállnak a hajóba. Társaim majd megmutatják, hol szálljon le ismét. A másik kívánságunk, hogy addig a hölgy itt marad.
Túsznak, ugye? Hogy én el ne szökjem!
Kiáltotta elkeseredetten Sira, de Gilda is csitította.
Tedd, amit mondanak, szívem! Utána talán normálisan fognak velünk beszélni, és mindent elmagyaráznak.
Pontosan így lesz, kisasszony!
Felelte a hang. Sira csak annyit érzett, hogy két oldalról erős karok ragadják meg, határozottan vezetik a terem valamelyik pontja felé. Akart még mondani valamit, de légmozgást érzett az arcán. Akkor már keskeny folyosóban haladtak. A távolban, mintha fényt látott volna. Gilda ott maradt a szurok fekete sötétségben. Egyedül. A magányos rák megtorpant. Vékony farkát függőlegesen felemelte. Talán 2 méterre lehetett a fiúktól. Lars érezte, hogy a háta megizzadt. Az ink hűvösen tapadt bőrére. Don nagyot szusszantott, és mozdulni sem mert, mintha félne, hogy elijeszti az idegent. A homály már szinte elborította a teret, de furcsa módon minden tárgy élesen elvált környezetétől. Tisztán látták a szökőkút romjait, a tér aszfaltbontásának minden törését. A kupola alatt több volt a fény, mint előző este. A rák felemelte egyik mellső lábát. Dobbantásai apró neszt okoztak csupán. De mögötte hirtelen sokkal hatalmasabb zaj hallatszott.
Figyeled! Az összes rák dobbantott egyszer!
Nyilván parancsot kaptak rá a kapcsolatfelvevőtől. Ez azt is jelenti, tisztában vannak az emberi hallószerv tökéletlenségével, és tudják, egyetlen ilyen apró láb dobbantását a mi fülünk nem érzékeli.
A rák 2-szer dobbantott. Mögötte az idegen lények tömege megismételte ezt is. A levegő szinte izzott, vagy csak a fiúk érezték így. Halántékukban dobolt a vér, szájuk kiszáradt. Az izgalom teljesen elragadta őket.
Hát, ha ennek híre megy,
nyelt nagyokat Don,
micsoda dicsőség lesz!
A rák közben 3-szor, 4-szer, 5-ször dobbantott. Mögötte a kicsiny tüzek mellett áldogáló tömeg ismételte a dobbantásokat. Larsnak feltűnt valami.
Hallod, mennyire egyszerre csinálják? Neked már minden gyanús,
tohogott barátja.
Szegény fickók, ki tudja hány ezer évig utazgattak a nagy fene űrön keresztül, hogy végre kapcsolatot teremthessenek valakivel. Ez sikerült is. Erre te finnyáskodni kezdesz, hogy túl fegyelmezetten dobbantanak. Jól kiképezték őket, ennyi az egész.
Jól kiképezték őket,
ismételte halkan Lars. Annyira elgondolkozott, hogy észre sem vette, mi történik. Don taszította oldalba könyökével.
No, nem látod? Várják a műsorodat. Te következel. Adj nekik egy kis matematikát. De ne az egyszerű számsort, mert az már az ízelt könyökükön jön ki. Vonas velük gyököt, vagy ilyesmi. Legalább elrágódnak rajta egy kicsit, és derengeni kezd nekik, milyen fene intelligensek is vagyunk mi, emberek.
Te is gondolkozhatnál egy kicsit,
szűrte a szót fogai között Lars. De közben azon járt az esze, hogy Donnak igaza lehet. Ha egy kicsit is bonyolultabb számtani feladatot közöl az idegenekkel, ezzel új, magasabb szintre emelheti a kapcsolatot. Felkapta a követ, 3-at dobbantott, aztán 5-öt, végül 8-at.
3 meg 5, az 8,
bólintott Don.
No látod, milyen értelmes vagy, civilizált 2 lábú lény.
csúfolódott Lars, de úgy igazán csak a rákokra figyelt. Ha erre is jól reagálnak, egyelőre megismételték az ő dobbantásait. Erre Lars azonnal új feladatot kopogott. 2 meg 7. És itt félbeszakította a kopogást. A rákok szemmel láthatóan várakoztak. De Lars nem mozdult. Fejezzék be a feladatot ők, gondolta. Néhány másodperc múlva megkezdődött a rákok tömeges kopogása, csak úgy visszhangzott a tér. Kop-kop, szünet. Aztán 2 koppanás, megint kop-kop. Összesen 9 koppanás.
2 meg 7 az 9,
rikoltotta Don lelkesen.
Hogy egyen meg azt a kis páncélos szívüket? Hát nem okosak? Ezek a világ mindenség legbölcsebb hatlábújai, én mondom neked.
Fő a nyugalom, csitította Lars.
Tegyünk ellenpróbát.
Lekopogta 11 - 5 = 6. A rákok szokásuk szerint előbb megismételték a feladatot, aztán elhallgattak. Lars most újabb kopogás sorozatot indított. 13 - 7. Kis szünet után a rák tömeg már kopogta is a választ. 13 - 7 = 6. Donnak ismét felcsillantak a szemei.
Túl gépiesen csinálják,
mormogta Lars.
Hogy te milyen kis igényes lettél? Folyton akadékoskodsz,
tüzelt Don.
Nézd, hát nem helyesek. Adj már nekik valami meredek feladatot, igazi matematikát. Hadd törjön bele a foguk. Szeretném látni, milyen pofát vágnak, ha rájönnek, hogy okosabbak vagyunk náluk.
De mielőtt bármit is tehettek volna, a rák megmozdult. És a mögötte álló tömeg is. Kopogás verte fel a csendet.
12 volt az első sorozat,
súgta Lars. A rákok rövid szünet után 2 koppantottak még. A fiúk összenéztek.
Bajban vagyunk,
mondta Don, akinek ilyen helyzetekben meglepő élesen vágott az agya.
Vagy azt mondták, 12 osztva 2-vel, vagy azt, 12 szorozva 2-vel.
Maradjunk ennél.
Lars 24 ütést mért az aszfaltra.
Elég egyhangú az eféle beszélgetés,
panaszkodott közben Don. Hosszú ideig semmi sem tudta lekötni a figyelmét.
Szép, szép, hogy most már ők is vizsgáztatnak bennünket. De ezen a primitív kopogás nyelven hogyan fogják elmondani, honnan jöttek? Mit keresnek errefelé? Milyen az életük?
A rákok közben megelégedhettek a fiúk válaszával, mert nem ismételték meg a kérdést. Ehelyett újabbat kopogtak le. 6, 6, 5, 7. Lars eltöprengett, de már sejtette a rákok észjárását.
6 meg 6 = 12, - 5 = 7. Bonyolítják a dolgot,
bólintott Don.
Valami hasonlót kopog nekik.
Lars felkapta a követ. Kop-kop. 7, 2, 7, 2. 7 meg 2 = 9. -7 = 2. Még nem is kaptak választ, mikor Don megragadta barátja karját.
Oda néz! A szökők út felé!
Mindketten felálltak. Most, mintha sötétebb lett volna. Különös mozgolódást támadt a rákok között. A romos szökők út mellett sötét tárgy. Vagy élő lény? Igen. Megmozdult. Talán 1 méter magas, tömör teste volt, alul vékony lábai. Sok lába, legalább 6. Már eltakarta a mögötte lobogó kékes tüzeket.
Akkora, mint egy hatalmas kutya,
suttogta Don.
Vízszintes testalkatú lény, mintha hasonlítana ezekhez a rákokhoz.
Csak éppen 100-szor akkora,
felelte Don alig hallhatóan, és a legszívesebben elszaladt volna. Főleg akkor, mikor Lars szemét erőltetve a sötétben hozzátette.
A kis rákok eloszlanak előle, és az a nagy felénk jön.
A kamerák infravörös fény segítségével is működtek, mert Ariel a sötétség ellenére egészen jól látta a nagy képernyőn a teret, a rákszerű apró fekete lényeket. Mit csinálhatnak a fiúk? Lars a tér szélén tért el, és egy kővel üti a földet. Ijeszgeti azokat az állatokat? Nincs a fiúk fején sisak. Tehát nem tartanak veszélytől. Don is ott áll. Szerencse, hogy szabadok, és szemmel láthatóan senki sem kényszeríti őket semmire. Tehát ők nincsenek ugyanazok fogságában, akik őt ide bezárták. Ariel eleinte kijáratot keresett, de csak egy alig felfedezhető keskeny ajtóra lelt, amely szorosan zárva volt. Hamar rájött, egyelőre nem szabadulhat. Legalább egy teljes óra eltelt, és semmi sem változott. Ariel ide-oda sétált a helyiségben, fél szemmel a képernyőt figyelve. A végén leült a földre. Egyszer csak kialudt a képernyő. A kép összefutott, az ernyő közepén néhány másodpercig még csillogott egy fényes pont. Aztán az is eltűnt. A teremben vaksötét lett. Ariel előbb nyugtalanul megmozdult, aztán úgy döntött, jobb, ha most nem megy sehova. Nyilván újabb kezdeményezésre számíthat. Maga alá húzta lábait, felkészült. Mi lesz? Kis ideig csend volt. Aztán valahol a falakban zizegett, zúgott, pattogott valami. Vagy csak a csend zúgott a fülében? Várt. Édeskés ízt érzett a szájában. Nyugtalanul szippantott bele a levegőbe. Kicsit fura az illata. Kellemes, de mégis elszédült tőle az ember. Ezekre a gondolatokra emlékezett még, de lassan térdre rogyott. Öntudata utolsó másodperceiben annyit észlelt még, hogy fények gyúlnak a helyiségben, vakító fények. A hátán feküdt, de már semmit sem érzett. Langyos meleg ölelte körül, aztán az is elmúlt. Mintha magasról nézne le önmagára. Ovális terem padlóján fekszik. A padló zöld. De nem. Barna. Most piros. Változik a színe. A falak átlátszók. Kékes ragyogás mögöttük. Fénytenger. Aztán semmi. Semmi. Semmi.
Készen vagy? Kérdezte az egyik.
Igen!
Válaszolta a másik.
Akkor kapcsold rá!
Mondta komoran az egyik. A másik engedelmeskedett. Ariel lebegett. Öntudata mélyén valami felfelízzott. Apró, vöröses parázsdarabok esti tábortűz után. Egyszer régen, kicsi gyermekkorában a földön látott ilyent. Visszatérnek az emlékek, mint egy film. Apa, aki csak halvány arc már régóta, messze halt meg. Anya mosolya, az Astrea űrállomás, ahol laknak, a fiúk, Lars, Don, a kozmosz, egy űrhajó, a Mars, vörös homokvihar, mindent felkavar a szél, valaki beszél a rádióban, Lanita, sárgásbarna kupolaváros, Hieronymus a patkány, édes íz a szájban, kínzó éhség, szomjúság, szaporodó lélegzet, minden apró nesz felerősödik dobhártyáján, bántó élességgel. Kop, kop. Valahol kopognak. Valaki. Ariel kinyitja a szemét. Meghökken. Kiáltana, de rájön nincs hangja. Elvesztette. Elvették? Éjszakát lát. Ásító, sötét levegőt. Egyetlen lyuk a világ. Mintha lenne valami a szeme előtt. A belevágott kerek lyukon keresztül látja a világot. Illetve alig valamit lát. Imbolygó, apró, kékes fények. Kis sötét foltok közel, len. Nincs végtag érzete. Testének súlya sincs. Haját nem borzolja szél. Bőrén nem érez légáramlást. A nyílásra koncentrál, az egyetlen kapcsolata a világgal. Valahol halvány fények gyúlnak. Bevilágítják a tájat. Kietlen, kopár, tükörsima sötét talaj. A messzeségben szaggatott körvonalak. Alakok merülnek fel a nyílás előtt. Egyelőre furcsán homályos, amit lát, de tudja, hogy ez rögtön megváltozik. Igen, már élesedik a kép a szeme előtt. Hosszúkás alakok, emberformájúak, ruhájuk itt-ott megcsillan. Az egyik arca világos, a másiké homályos. Kevés a fény. Közelebb, közelebb! Amazok talán félnek. Megfordulnak, odébb szaladnak, csak néhány lépésnyire, de ezeket a lépéseket nem hallja Ariel. Olyan csendes ez a döbbenetes világ. Várjatok, szeretnék kiáltani, de a kiáltás gondolat csupán, néma vágy, és az is marad. Rájön, hogy ő is mozog, halad előre. A kerek nyílásban látja, hogy megy, ő is. Az előtte futó emberalakok most végre megtorpannak. Álljatok hát meg, álljatok hát meg! Feléje fordulnak. Ki lehetek én, hogy így menekülnek előlem?
Vág bele a fájdalmas felismerés.
De mikor végre meglátja a két arcot, ólomsúllyal önti el a kétségbeesés. Lars és Don.
Nézd csak fel!
Mondta hirtelen Don. Lars felpillantott. A város kupoláján itt-ott fényszórók gyulladtak ki. Úgy tetszett, minden rendszer nélkül kapcsolták be őket.
Világosabb van.
Biztos amazok csinálják, hogy az a fene nagy szuperrák ne tévesszen minket szem elől.
Lihegte Don és megállt.
Azt mondom, várjuk be ő méltóságát.
Jól van. A fényben mi is többet fogunk látni.
A nagy rák lemaradt mögöttük. Esetlen félméteres vékony lábain nem tudott lépést tartani a fiúkkal. Közben Don lázasan töprengett, mit tegyen, ha ideér az a lény? Miféle kapcsolatfelvétel jöhet most számításba? Lars visszanézett a térre. A növekvő fényben látta. A kisebb rákok mozdulatlanul állnak. Apró tüzeik is kialudtak. Egy gondolat kínoszta a fiút. Tudta. Nem ez a legalkalmasabb pillanat. Mégis kimondta.
Tudod, Don, azt hiszem rájöttem valamire.
Ki vele? Még nem késő,
dünnyögte a fekete fiú. Csak félig figyelt barátjára, szemét le nem vette a lassan közeledő lényről.
Remélem, használható ötletet támadt, mert ha nem, hamarosan rákeledel lehet belőlünk.
Azok a kis rákok szerintem nem élnek, mondta hirtelen Lars.
Szóval, hogy feldobták a talpukat?
Kérdezte Don, különösebb meghatottság nélkül.
Netán ez a szuperrák taposta őket össze az imént?
Nem úgy értem,
rázta fejét Lars, és ő is a közelgő lényt nézte.
Azt hiszem, kezdettől egy nagy tévedés áldozatai vagyunk. A patkányok nem így reagálnak az élő lényekre.
Földi lényekre talán nem, de ezek csillagköziek vagy más galaktikából valók,
hadarta idegesen Don.
No és a mozgásuk? Figyelted őket, nem? A farkukat feltartották, mint egy antennát, utána pedig minden egyed egyszerre ugyanazt csinálta. Ezek nem élő lények, Don, hanem automaták, robotok.
Robotok?
Lepődött meg Don. Láthatóan erre eddig nem gondolt, de rögtön más jutott eszébe.
És ha így is lenne, valaki parancsokat ad nekik, rádió hullámokat vesznek az antennájukkal, hát ki irányítja őket? Akkor az az illető, az idegen civilizált lény, lehet, hogy éppen az a dromedár jószág ittni?
Intett a fiú a nagy rák felé. A lény imbolyogva közeledett. Megtorpant. Teste ovális hordóhoz hasonlított, elől keskeny nyitással, amely mögött a fiúk csak fekete homályt láttak. Közben a kupola belső oldalán egyre több reflektor gyulladt fel. Fehéres holdfényük már árnyékokat vetett. A körvonalakat rajzolta. A fiúk már a tér körül álló házakat is látták. A nagy rák határozatlanul állt. Neki is volt antennaszerű farka. Teste nem csillogott, bőrszerű sötét réteg borította nagy potrohát. Ízelt lábait felfelemelte, de nem mozdult előre.
Olyan, mintha integetne,
suttogta Don, de azért vállán keresztül vetett egy pillantást hátra. Szabad-e az út, ha menekülni kell ismét?
Integes te is!
Lars lehajolt, követ keresett. Arra gondolt, ennek a ráknak is feltesz néhány matematikai kérdést. De kő nem volt a közelben, viszont...
Vigyázz! Feléd megy!
Kiáltotta Don. Lars megperdült. A lény lassan közelebb óvakodott. Vékony lábai alatt alig koppant az aszfalt.
Kérdés, van-e szeme?
Suttogta Lars.
És ha van is, könnyen meg lehet, hogy más hullámtartományban lát, így egészen más képet kap rólunk, mint amilyenek a valóságban vagyunk.
Figyelj csak a lábát, az elsőt!
A rák határozatlan mozdulatot tett az egyik mellső lábával, mintha rajzolna valamit a levegőben.
Egy háromszög, azt hiszem.
Dona homlokát ráncolta.
A számtanos rákok után most itt a geometriát kedvelő nagy melák. Legközelebb a filozófia professzorukat küldik, de az már akkora lesz, hogy be sem fér a kupola alá.
Lars legugolt a lény előtt. Hirtelen nagy nyugalom fogta el. Maga sem tudta miért, de már egy cseppet sem féltettől a furcsa valamitől. Ariel iszonyú erővel koncentrált.
Nézzetek rám!
Mondogatta magában. Gondolatai nehezen rendeződtek értelmes sorba, pedig érezte, ez most az egyetlen fegyvere és segítője. Mintha nehéz ólomlevezek alól kellene kimásznia, úgy érezte magát fájdalmas vergődésében.
Nézzetek rám! Tudom, hogy nem engem láttok, de ez mégis én vagyok, fiúk!
Addig ismeretlen érzések követték egymást. Hirtelen rájött, mi okozza ezt a nehézkes mozgást. Testének súlya lett. Nyilván volt előzőleg is, de akkor valami okból nem érezte. És a végtagok. Lábait nem érezte ezután sem, de tudatában halványan kézérzet merült fel, mintha képes lenne fogni ujjaival, vagy szorítani valamit.
Fiúk!
A kényszerű némaság letaglózta Arielt.
Beszélni akarok,
ismételgette gondolatban, de eleinte ez is fájdalmas volt.
Jelt adni!
Ez volt a következő gondolat cikrája. Lassan kitöltötte az egész agyát, kiszorított más gondolatokat. A fiúk ott álltak előtte, talán elérhető közelben. Elérhető? Az mit jelent? Emlékezetében kutatott, de csak fájdalmas ürességre lelt. Oly mások lettek az arányok, a távolságok, idegen világban mozgott, elnyomott tudattal, csak félig volt önmaga. Egyre tisztában érezte, vannak végtagjai, meg teste súlya is részben rajta nyugszik. Zöld ködök úsztak el szeme előtt, olyan volt, mint egy álom, mint egy álom. A fény egyre nagyobb. A fiúk ott állnak előtte. Felemeli egyik kezét. Nem hallja, mit mondanak. Egyáltalán semmit sem hall. Süket zúgás van fejében, színes ködök vonulnak. Oly kevés a gondolat. Kínzóan kevés. Szólni nem. Jelt adni.
Na, mesélj valamit, öreg!
Gugolt le Don is a nagy rák elé. Alig egy méterre lehettek a lénytől. Egyre több reflektor gyulladt ki a kupolán. Már csak nem a nappali világosság öntötte el Lanitát, a házakat, a teret. A nagy rák fekete teste tompán csillant. Majdnem mozdulatlanul állt. Csak hat lába közül az egyik mellső billegett a levegőben, furcsán.
– És ha ez is robot?
– kérdezte Lars halkan. Mintha attól tartana, meghallja valaki, vagy éppen ő.
Nincs sok értelme beszélgetni vele.
Hát, ami azt illeti, a beszélgetéstől még távol vagyunk,
felelte Don.
Csak azt furcsálom, hogy már nem félünk.
De sem. Akkor ez megint amazok műve lehet.
Olvastam valahol, hogy bizonyos sugárzások révén elérhető a távirányított idegrendszer nyugtatás. Nézd, ez a fickó rajzol valamit.
Csak ugyan. Ahol mindhárman álltak, porréteg fette az aszfaltot. A lény úgy tűnt, mintha nagy erőfeszítéssel végezné, jobb mellső lábával vonalakat húzott a talajra.
Lehet, nincs is tudatában, hogy rajzol. Náluk ez valami mást is jelenthet,
mondta Lars az örök kétkedő. Az első jel egy befejezetlen háromszög volt. Inkább V betűhöz hasonlított. A másik kicsit kanyargós, S. Ezt követően a lény húzott egy egyenes vonalat. Don észrevette, hogy mellső lábával önmaga felé húzva írta le a jelet, mint az emberek. A két fiú visszafojtott lélegzettel figyelt. Mintha békjóba verték volna. Olyan nehéz minden mozdulat. Vergődik. Tudata kihagy. Ilyenkor sötétség borul agyára, eltűnnek a színes felhők, nem gomolyognak. De az a gondolat tovább lüktet. Jelt kell adni. Ez most mindent legyőző erővé teljesedik ki. Kár, hogy egyre erősebb mégis. Idegen hatalom közelettét érzi, ösztönes csupán. Veszélyt jelez az agya aljában egy apró kis érzékelő, maga sem tudja, mi az. Valaki rám tör. Veszély. Sietni kell. Végtag mozdulatai kapkodóvá válnak, és ezt maga is érzi. Az álomszerű tehetetlenség függönyén egy parancs töri át magát. Gyere vissza! Gyere vissza! Tenne valamit ellene, de ez nála jóval erősebb dolog, hatalmasabb, mindent lehengerlő. Ellenállásnak nincs értelme. Most már Ariel is érzi. Mennie kell. Tesz még egy-két mozdulatot, de már erőtlenül.
Szóval, úgy döntöttél, hogy visszahívjuk?
Kérdi az egyik.
Azt javaslom,
válaszolja a másik.
De szétkapcsolni még nem kell,
teszi hozzá a karvajarcú. A vöröshajú elégedetten bólint.
Rendben, rögtön vége lesz az egésznek.
A másik a képernyőket figyeli. Látja a téren álló fiúkat és a nagy rákot. Aztán lassan kimérten feleli.
Igen, hamarosan befejezzük.
Nézd, el akar menni!
Don már a földön tértelt. Lars viszont felállt. A nagy rákszerű lény lassan hátrálni kezdett. A fiú előbb azt hitte, tőle ijedt meg, de nem. A rák hátrált néhány métert, aztán megfordult és távolodott.
Menjünk utána!
Kiáltotta. De Don visszatartotta, és szokása szerint gúnyosan reagált.
Mi van? Beleszerettél abba a csinos féregbe? Most már nekem is gyanús, hogy valami távirányítás lehet a dologban. Túl lassan, bizonytalanul mozgott a fickó. Ahogy firkált a porba. Hát azt sem csinálta éppen villámgyorsan.
Ez éppenséggel azt is bizonyíthatná, hogy nem automata szerkezet. Csak élőlény végezhet ilyen bizonytalanul olyasmit, amit azelőtt sohasem csinált. Mindenféle jeleket rajzolt, mert valahonnan tudják már ezek a lények, hogy mi ilyen ábrákat, betűket, számokat használunk. Láthatták őket például az űrhajóink oldalán.
Lars nézte a reflektorok fényében már jól látható rajzokat. Mintha betűk lennének, de valahogy furcsán néznek ki.
Hogy mi mekkora ökrök vagyunk?
Csapott homlokára Don. Megfogta barátja karját, maga után húzta, megkerülték a rajzot.
Hiszen a szuperrák írt valamit. Betűket, érted, Lars? De mi egész idő alatt szemben álltunk vele is, meg a betűivel is. A túloldalról kell nézni a jeleit, nem?
Ámuló szemeik előtt a rajzok most egészen másképpen festettek. A V most A formájú jellé változott. A kanyargós S nem S volt, hanem furcsán deformálódott R-hez hasonló jel. A vonást ínek is olvashatták, a következő úgy nézett ki, mint egy szögletes zárójel. Az utolsó pedig két vonás csupán, egy függőleges és egy vízszintes. Két végük nem is ér össze pontosan. A jeges rémület egyszerre ütött a fiúkba. Don szólni sem tudott. Meretten nézte a rajzokat. Lársnak mozdult a szája, de hang nem jött ki torkán. Görcsösen markolta mellén az űrruhát. Ott volt előttük a porban a felirat. Ariel.